Jó estét kívánok, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, kedves barátaim, gyertek tanulni. Jó, hát egy kicsit hatásvadász itt ez a setting. Hatásvadász ez a festői tájkép, amely előtt állok, vagy amely mögöttem elterül. A Balatonon vagyok, egészen konkrétan Badacsony-Tomajon. Jó estét kívánok, kedves Valéria, szeretettel üdvözöllek. Szeretettel köszöntöm Péter, Zoltánt, Máriát, jó estét kívánok Szilviának. Gyülekezik a kemény mag. Itt van Marián Zsolti barátom, szóval kicsit hatásvadász a dolog, hogy itt vagyok a Balaton partján, innen jelentkezem, Badacsony-Tomajról. Feleségem az általa vezetett gimnáziumnak szervezett évzáró osztálykirándulást, vagy most tudom, és itt van az egész iskola, úgyhogy iskolakirándulást. Ahova természetesen én is elkísértem őt, egyrésztről, mert tanítok az iskolában, tanítok a Maramides gimnáziumban zsidó történelmet, másrésztről pedig, mivel hogy, hát azt gondolom, hogy szolidaritásból, férfiúi szolidaritásból itt vagyok a feleségemmel, szóval a festői Balatonon vagyok, nézzétek, milyen élővilág van itt a vizen. Kacsák, mármint, hát most éppen bolyákat láttok csak, de az előbb itt mászkált egy valami madár, nem tudom pontosan micsoda, és itt volt egy komplett kacsa család, egyébként, ha jól látom, még ők most is itt vannak, de majd lehet, hogy a tanulás után hátrány, hogy jönnek a szúnyogok, lehet, hogy a tanulás után majd még körbemutatom a kacsákat is, hogyha esetleg valakit ez érdekelne. Szóval azt gondoltam viszont természetesen, hogy mivel szerda reggelig itt vagyunk, ezért azt gondoltam, hogy semmiképpen nem kéne kihagyni az esti 8 órás tanulást, annál is inkább, mert munkanap van, holnap én is dolgozni fogok, úgyhogy, sőt, hát ma is dolgoztam, tulajdonképpen egész nap, úgyhogy azt gondoltam, hogy itt a remek alkalom, és talán nem találhatok ennél festőibb hátteret a mai beszélgetésnek, mint a csodálatos Balaton csodálatos partját. Itt a háttérben a nádas, meg minden. Oké, tegnap arról beszéltünk, ugye a 12. fejezet vége fele járunk, a Bénoni, azaz a közepes ember, a közepes típusú ember, aki se nem cádik, azaz se nem igaz ember, se nem rasá, azaz se nem gonosz ember, a közepes típusú embernek éppen repülés egy madárka, a közepes típusú embernek a lelkével foglalkoztunk, és arról beszéltünk, hogy a közepes típusú ember nem abban különbözik a cádiktól, az igaz emberektől, hogy a közepes ember bűnözik, és csak a cádik nem bűnözik, ez nem igaz, mert a közepes ember sem bűnözik, se nem cselekedetben, se nem beszédben, se nem gondolatban. Egyedül a közepes ember a cádikhoz képest annyi, hogy mondjam, lemaradással van, hogy benne még az állati ösztön még erősen munkálkodik, és ezért még felmerül benne a bűn, a rossz iránti vágy, és akkor ezért lesz ő Bénoni. És azt is beszéltük, hogy az imádkozás alatt kifejezetten az Isten lélek kerül az állati lélek felé, az állati léleket legyőzi az Isten lélek, de az imádkozás elmúltával ez a kapcsolat, az Isten léleknek ez az erős dominanciája, ez megszűnik. Oké. Azt mondja, igen. A sóvárgás, az Isten iránti sóvárgás azonban, ez esetben is annyira korlátozott, hogy egy tiltott dolog utáni sóvárgás esetében sem jut eszébe, hogy az tényleges gondolatban megtegye Isten ments. Ugye arról beszéltünk, hogy valójában a Bénoni ember nem bűnözik. Ám a bűn gondolatainak, vagyis a bűnös gondolatoknak, amelyek bizonyos szempontból, amint az előző fejezetben kifejtettük, förtelmesebbek, mint a tényleges bűn, a bűnre való gondolás, a bűnről való álmodozás, sok szempontból rosszabb, mint a tényleges bűn, ezeknek sikerülhetne felemelkedniük az elméjében, a Bénoni elméjében, a közepes ember elméjében, és dacára, hogy nem követi el őket, elvonhatják a figyelmét a Tórától és az Isten szolgálattól, ahogy áldott emlékű bölcseink mondták itt innen, ezt beszéltük tegnap, hogy három olyan bűn van, amelyet olyan nehéz elkerülni, hogy senki sincs biztonságban attól, hogy ne vétkezzen, és ez a három bűn, a bűnre való gondolkodás, vagy a bűnön való gondolkodás, a bűnre való vágyakozás, a koncentráció hiánya az imádságban, és a harmadik a pletyka, a rossz beszéd, amelyet embertársaink ellen teszünk. Ez a három dolog, amiben az ember legjobb akarattal is nagyon gyakran vétkezik. Azonban az ima közbeni elmélkedés során Isten nagyságáról, az elméjében megőrzött benyomás, valamint a szíve jobb felében elrejtett természetes Isten szeretet és Isten félelem lehetővé teszi a bénoni emberet, tehát a közepes ember számára, hogy felülkerekedjen és uralkodjon a gonosz állati lélek sóvárgásán, megakadályozva, hogy a gonosz uralkodjon a testén. Továbbá, a bűnös gondolatok tekintetében még az elmében önmagában sincs meg a gonosznak uralma és hatalma ahhoz, hogy Isten őriz tudatosan rossz dolgokra gondoljon a bénoni, azaz arra késztesse az elmét, hogy akarva vagy akaratlanul elfogadja Istenben csak gonosz gondolatot, amely magától tiltás nélkül a szív elmébe emelkedik, amint azt fentebb kifejtettük. Tehát az, a bénoni, a közepes embernél is igaz az, hogy nem, hogy az állati léleknek nincs hatalma, nincs teljes hatalma az Isten lélek felett, csak bizonyos hatalma van, az ember, ha gondolkodik a bűnön, már az is nagyon rossz, már az is negatív, de még mindig jobb, mint hogyha csak magában, mint hogyha meg is cselekedni ezt a bűnt. Ehelyett azonban, amint egy gonosz gondolat felmerül az ember elméjében, a bénoni félreröki azt, mint egy mindkét kezével, és elfordítja tőle az elmét abban a pillanatban, amikor rájön, hogy ez egy gonosz gondolat, hogy a gondolatrendőrség kell, hogy működjön az emberben, azaz fel kell ismerned, amikor negatív dolgokon gondolkodol, akkor ne engedd, hogy a hatása alá kerülj, ne engedd, hogy a negatív dolgok, amelyekre eltévejedik az elmét, a hatása alá kerüljél, hanem azonnal állítsd meg, és azonnal tereld a gondolataidat pozitív, helyes irányba. Ugye itt a Tánya azt a hasonlatot használja, azt mondja, hogy két kézzel az isteni elmének, az isteni léleknek két kézzel kell megragadnia az állati lelket, a bűnös gondolatokat, és visszaterelni őket a helyes irányba. Mert a bénoni nem hajlandó elfogadni a bűnös gondolatot, még csak tudatos gondolat tárgya se legyen, és biztosan fel sem merül annak gondolata, hogy cselekedjen Istenben. Tehát odáig természetesen nem megy el, odáig nem jut el még a gondolat szintjén sem, hogy esetleg cselekedjék. Vagy akár beszéljen róla, mert aki önként enged az ilyen gondolatoknak, az abban a pillanatban rásának, azaz gonosznak minősül. Tehát eleve, by definition, ahogy szokták mondani, az ember nem lehet bénoni, hogyha enged a gonosz gondolatoknak, hogyha engedi, hogy a negatív gondolatok, az állati lélek, az állati ösztön csábítása felülkerekedjen az isteni lélek erején. Erről szerettem volna ma röviden beszélni, és ha megengeditek, akkor elfelejtettem, hogy érkezett kérdés, amire viszont mindenképpen akartam ma válaszolni. Általában a beszélgetések elején szoktam ezzel kezdeni, de lehet, hogy most érdekes, lehet, hogy a végén is érdekes. Egy kedves tanulótársunk azt kérdezi, hogy az olajfa jelentőségéről mondjak egy pár szót. Mit jelképez az olajfa? Ugye azt tudjuk, hogy a judaizmusban, a zsidóságban a Tóra, Mózes 5 könyve 7 szent gyümölcsről beszél, amikor a Szentföldről, a Szentföldet leírja a Tóra, akkor 7 szent gyümölcsöt említ. Ez a búza, az árpa, a rozs, az olaj, mármint az olajbogyó vagy olajfa, a füge, a datolja és a gránátalma. Ez a 7 szent gyümölcs van, ugye ebből 3 gabonaféle, 4 pedig gyümölcs. Olajbogyó vagy olajfa, gránátalma, füge és datolja. Nem ebben a sorrendben írja őket a Tóra. Ez a 7 szent gyümölcs, ugye mindegyik különleges, azért nevezzük szent gyümölcsöknek, mert a Tóra úgy fogalmaz, hogy lesz majd, hogyha bevezetlek az országba, amelyet megígértem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, abba az országba, amelyben terem a búza, a rózs, az árpa, a füge, a datolya, a szőlő és a gránátalma, szőlő és a gránátalma. Szóval 7 szent gyümölcs van, az olaj nincsen közöttük, de az olaj minden esetben a gazdagságnak, a jólétnek, a tisztaságnak a jelképe. Ugye olajjal kenték föl az ókorban Izrael királyait, olajjal szentelték föl a szentélyben a papokat, a főpapot is olajjal szentelték föl, és a messiást is, a messiás héberül úgy mondják messiach, messiach azt jelenti felkent, valaki, akit felkentek, tehát az olaj által adatott neki királyság, tehát a királyok felszentelésének vagy felavatásának nem csak a korona, a koronázás volt a momentuma, hanem az, hogy olajat kentek a fejére. Itt akkor szeretném megjegyezni, azt már többször említettem ezt a gondolatot, szerintem egy nagyon szép gondolat. A judaizmusban az olaj és a bor különleges jelentőséggel bír, a rituális gyakorlatban, a vallás gyakorlatban olajjal, vagy borral dolgozunk, tehát olajgyertyát gyújtunk, mécsest gyújtunk mondjuk szombaton ünnepek előtt és hanukakor, illetve borral mondunk áldást például szombaton és ünnepekkor, vagy például körülmetélés után a névadáskor, vagy esküvőnél szintén bort használunk. Mi az összefüggés, mi a hasonlóság a bor és az olaj között? Kedves barátaim, hogyha még nem hallottátok ezt a szerintem nagyon, nagyon szép gondolatot, az mind a kettő esetén, az olajnál is, és a bornál is, a gyümölcsből úgy nyerjük ki ezt az eszenciát, ezt a legfinomabb, legnemesebb levet, hogy nyomás alá helyezzük. Ugye az olajbogyót is nyomni kell, préselni kell, és akkor jön ki belőle az olaj, sőt, az első nyomás a szűzolívaolaj, az extra szűzolívaolaj, ugye hidegen nyomás, kijön belőle az olaj. A lényeg, hogy az olajbogyó nyomás alá helyeződik, és így jön ki belőle az olaj. Ugyanez igaz a szöllő szemekre is, amelyeket nyomás alá kell helyezni ahhoz, hogy kijöjjön belőle, hogy kiadja a levét, hogy kiadja az eszenciáját, a lényegét. Ugyanígy van az ember is. Ez az üzenete az olajnak és a bornak az emberre vonatkozóan. Nekünk is szükség van arra, hogy egy kis nyomás legyen, egy kis, mert magától az ember sajnos lusta, magától az ember sajnos lehet, hogy nem feltétlenül venné mindig a fáradtságot, hogy keményen dolgozzon. Egy kis nyomás az nagyon jót tesz az embernek, mert kihozza az emberből az ember eszenciáját. Természetesen, ha kalapáccsal ütök rá az olajbogyóra, akkor nem jön ki belőle rendesen az olaj, és ha kalapáccsal ütök a szöllőszemre, abból nem jön ki rendesen a szöllőlé. Ugyanígy egy hirtelen ütés az nem jó, az nem helyes az ember esetén sem. A hirtelen ütések, a csapások nem a legjobbat hozzák ki az emberből, hanem megtörik, összetörik az embert. Hanem viszont a lassan és finoman kifejtett nyomás az emberre, az bizony ki tudja hozni az emberből a legjobbat, ki tudja hozni az emberből a benne rejlő potenciált, az ember meg tudja valósítani azt, amiért hivatott, azt, ami benne rejlik. Ugye mi ennek az üzenete számunkra? Az az üzenete számunkra, kedves barátaim, hogyha egy kis nyomás van az életben, hogyha egy kicsit nehéz, hogyha egy kicsit úgy érezzük, hogy túl sok terhet cipelünk a vállunkon, ne feledjük, hogy ez alapvetően jó dolog, ez alapvetően arra való, hogy az emberből kihozza a legjobbat. Az emberről kihozza a legjobbat. Természetesen, ahogy az előbb említettem, hogyha ez a nyomás, ez nem egy finom, folyamatos nyomás, hanem egy hirtelen ütés, az természetesen nem jó, az természetesen senki nem gondolja, hogy az jó lehet az embernek, ahogy egy kalapács ütéssel sem lehet a szöllőből, vagy az olajbogyóból kipréselni a nedűt, ugyanúgy az emberből sem lehet egy ütéssel a legjobbat kihozni. De egy kis nyomással, egy kis... De állandó, folyamatos, egyre nehezedő nyomással bizony az emberből is az eszenciája, a legjobbja tud kikerülni. Ez volna mindannyiunknak a feladata, úgyhogy a kihívásokra, a nehézségekre ne úgy tekintsünk, mint bennünket elsodró akadályra, hanem olyas valamiként tekintsünk rá, amely bennünket jobb emberré tesz, bennünk személyiségünket építi, fejleszti, teherbírásunkat növeli. Vigyázzatok magatokra és egymásra, holnap este 8-kor természetesen várlak benneteket sok-sok szeretettel, akkor még innen a Balaton széléről.